Tehát Máté 11. Ugye, ahogy tanulmányozzuk a Máté evangéliumát, azt látjuk, hogy Máté bemutatja nekünk Jézus, mint a királyt. Ez a fő üzenete ennek a könyvnek. Ő a zsidó királya, de számunkra, akik nem vagyunk zsidók, ő a királyok királya. Ő a mindenség királya, ő az életünk királya. Elsősorban ugye ez a könyv Máté evangéliuma a zsidóknak íródott, de nem csak nekik, hanem nekünk is. Azért kapott helyet a Bibliában, hogy lássuk, hogy Jézus a megígért király. Hogy ő az, akiről a proféták írtak, ő az, aki az eljövendő. Ezt láttuk az első 10 fejezetben, ahogy Máté bemutatja nekünk, hogy Jézus, aki jogosan ülhet Dávid trónján, mert ő Dávid leszármazottja. Az egyetlen, aki ezt igazolni tudja. Ma már. Ő az, akihez eljöttek a bölcsek, a keleti bölcsek, és hódoltak a királynak, emlékeztek, hoztak nekik ajándékot, neki ajándékot. Ő volt az, akinek volt egy előfutára, keresztelő János, aki a hirdette, hogy elközelített az Isten országa, hogy eljön a király. Ő az, aki elmondta az alkotmányát az ő országának, a hegyi beszédet, így ismerjük, és ő az, aki bemutatta az erejét. A 8-as, 9-es fejezetben láttuk azt a 10 csodát, ami bemutatja, hogy a mi királyunk egy erőteljes király. Nem csak a szónoklatban nagy, hanem a tettekben is nagy. Az előző fejezet azzal fejeződött be, hogy kiküldte Jézus 12 tanítványát, hogy hirdessék az evangéliumot, és innen folytatjuk. A mostani fejezet, a 11-es fejezet egy új időszakot indít el a könyvben. Itt azt fogjuk látni, hogy emberek lázadtak Jézus ellen. Ő bemutatta magát, hogy milyen személye van a királynak, milyen ereje van a királynak, mik az elvei a királynak, és az emberek nem fogadták el őt. Sokan a vezetők közül, farizeusok, írástudók elutasították Jézust. Pedig látták, hogy milyen a király, és mégsem fogadták el. Nézzétek meg velem az első verset. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, ezt néztük meg múlt héten, vagy két hete, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Lehet, hogy a te Bibliád máshogy fogalmaz, a más fordítások azt mondják, hogy hirdessen a városaikban. Ez a helytálló kifejezés, mert itt arról van szó, hogy Jézus kiküldte a 12 tanítványát, és amíg ők elmentek, Jézus elment azokba a városokba, ahol onnan valók voltak. A saját városukba ment el, az ő szülőhelyükre. Miért van ez? Jézus mondta később azt, hogy sehol nem vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában, a maga rokonságában. Jézus tudta jól, hogy ezt a 12 tanítványt, ha a saját otthonába küldi, akkor nem fogják őket elfogadni. A prófétát mindenhol szívesen látják, aki szolgálat, sokkal inkább látják szívesen bárhol másutt, mint a saját otthonában, a saját rokonságában, a saját családja között. Érdekes. Mondhatták, hogy ó, mi ismerünk téged, te nekünk ne beszéljél. Mi emlékszünk, hogy még milyen csíntevéseket csináltál az iskolában. Mi tudjuk, hogy ki vagy, te ne beszélj nekünk. Te vagy a dicsőítésvezetőnk, te vagy a pásztorunk, te vagy, aki szolgál. Nem. Mi tudjuk, hogy te ki vagy. Emlékeztek, Jézus is ezt a fogadtatást várta a saját otthonában. Hogy ne, álljon meg a menet, nem az Ács fia ez, aki itt beszél. És elutasították a saját testvérei. Jézus elment a tanítványainak a városaiba. Mert tudta, hogy ha oda küldi a tanítványokat, ott nekik sok babér nem terem. De elment oda, és hirdette az evangéliumot, tanított. A múlt alkalommal mondtam nektek, hogy ha valaki szeretné szolgálni Istent, a szolgálat mindig otthon kezdődik el. Hogy szolgálunk a saját társunknak, szolgálunk a saját családunknak, a saját szomszédainknak, a saját munkahelyünkön az embereknek. De érdekes, hogy sokszor az igazán gyümölcstermelő szolgálatot az otthonunktól távol kell, hogy megéljük, ahol nem ismernek minket. Engem is, amikor hívnak új helyre, hogy tanítsak, ott azt csináltam, amit akarok. Ott nem ismernek, azt mondom, hogy akarok, lehet, hogy többet nem hívnak vissza. De teljes szabadság van abban, és ezt élik meg ezek a tanítványok is. Ne legyek bizonyságtevő otthon, mert elutasítanak. Nem. Nyugodtan tegyél bizonyságot. De ismert fel, hogy ezt erről Jézus beszélt, hogy milyen nehéz azok között bizonyságot tenni, akik annyira jól ismernek minket. Néha azok az emberek a legelutasítóbbak velünk, akik a legjobban ismernek minket. Legyen az akár a saját társunk, a saját családunk, érdekes. De hadd mondjak még valamit, hogy az, aki viszont a legjobban ismer minket, ő szeret minket a legjobban. Van egy személy, aki kívül belül ismer minket, minden gondolatunkat, minden gyengeségünket, minden tud rólunk, és halálosan szeret minket. Ő a mi Úrunk Jézus. Ő az, aki látja, hogy mi van a szívünkben, mi van a gondolatunkban. Én annyira örülök, hogy nincs egy ilyen monitor a fejünkön, ami kiírná, hogy éppen mit gondolunk a fejünkben. Mennyire béna lenne, ha tudnánk a másikról, hogy más is látna rólunk, hogy mit gondolunk a fejünkben néha. De Jézus tudja, és szeret. Legyen ez a vigasztaló, amikor elutasításban van részed, hogy van valaki, aki téged a legjobban ismer, és ő az, aki téged a legjobban szeret. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztusról, Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ki ez a János? Ez a János keresztelő János. És itt, amikor találkozunk vele, éppen börtönben van. Már 10 hónapja. És János elég levert. 10 hónapja van egy sötét cellában, hogy került oda keresztelő János? Nem követett el bűnt, hogy ezért lecsukják. Nem ez volt a lényeg, hanem ő felemelte a hangját Heródes ellen. Heródes volt akkor a király Júdeában. És megszólta Heródes életét, mert ő összeházasodott a saját testvére feleségével. És mondta Heródes, ezt te nem teheted meg, ez bűn. És Heródes ezért börtönbe csukatta. És eleinte János, keresztelő János, olyan nyugodt volt, hogy hát... Eljött a messiás, most csak időkérdése, és kiszabadít engem innen. Hát pont én beszéltem az embereknek arról, hogy eljött ő, és ő meg hirdette, hogy szabadon bocsátja a foglyokat. Hát időkérdése. Addig börtönkosztom vagyok, de mehetek ki nem sokára. Csak az volt a baj, hogy teltek a napok, teltek a hetek, teltek a hónapok. 10 hónap telt el, és keresztelő János még mindig ott van a börtönben. Még mindig ott van ebben a sötét cellában. És nem tudja, hogy mi történik. Üzen Jézusnak, azt olvastuk itt az előző versben, és kérdezi, hogy Jézus, hát mi van? Hát nem jössz el értem esetleg? Ők még rokonok is voltak, keresztelő János és Jézus unokatestvérek voltak. Hát Jézus, hát az uncsitesod börtönben nem jössz el esetleg érte? Hát még láttam is a galambot leszállni a válladra, hát te vagy a mesél. Nem gondolod, hogy én neki kéne engem szabadítanod? Nem azért jöttél, hogy megalapítsd a te országodat? Néha mi is kerülünk ilyen helyre, mint keresztelő János, amikor az elvárásaink nem találkoznak azzal, amit Isten végez az életünkben, és nem értjük Istent. De hát hogy lehet, hogy még mindig nem történt meg ez az életemben, amit úgy várok? Vagy hogy lehet az, hogy amiben benne vagyok, az hát még mindig nem múlt el, még mindig nem oldódott meg? Hogy nem szabadítasz meg engem ebből a helyzetből, Jézus? Hát mert telnek a hetek, a hónapok, az évek, Jézus, mi lesz? És keresztelő János ott van a börtönben, eleinte csak csodálkozott, aztán aggódott, és most meg már kérdései is vannak. Kétkedik. Jézus, te vagy a messiás, hogy valaki mást várjunk. Biztos, hogy te vagy az a király, akit nekünk várnunk kell. Ő volt az, aki mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Most meg ott van a börtönben, és nem tudja összerakni a kirakóst. Hogy mi történik? Nem értem. Nézzétek meg, Jézus mit válaszol neki. Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok. Vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Jézus válaszol ezekkel a hírnökökkel, és azt mondja, hogy mondjátok el Jánosnak. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a süketek hallanak, és hirdettetik az evangélium. Ez volt Jézus válasza. János, nézd körül. Nézd meg, hogy mi történik. Amiről Ézsaiás prófétált. Pontosan az történik. Amiről a próféta írt, hogy amikor eljön a messiás, ezeket fogja tenni. Ez történik, János. Pontosan ez. Eljött a király, de valahogy máshogy, mint vártad. Keresztelő János, mint sokan mások, azok azt várták, hogy Jézus majd egy politikus lesz, aki alapít egy pártot, a messiás pártot, hogy mit tudom én is, szavazatokat gyűjt, hogy a rómaiakat kikergessék onnan Judeából. Vagy hadsereget gyűjt, hogy megtámadják és kiűzzék a rómaiakat, de Jézus egyáltalán nem ezt csinálta. Hanem Jézus járt körbe és egyenként életeket érintett meg. A vakot, hogy lásson, a süketet, hogy halljon, a rabot, hogy szabad legyen. Ő nem egy lázadás szított, nem egy politikus volt, hanem egy megváltó, aki először lelkileg jött szabaddá tenni az embereket. El fog jönni az az ország is, ahol ő uralkodik, de nem most, majd később. Ahogy eljött először Jézus, el fog jönni másodszor is. De most szabaddá teszi az embereket lelkileg, de János nem ezt várta. És azt üzeni Jézus neki, hogy áldott vagy János, boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. az én terveimben, az én időzítésemben, abban, amit én hozok. Boldog vagy, hogyha nem kétkedsz, nem bizonytalanodsz el ebben. Mennyire aktuális lehet ez az üzenet néhányunknak, nem? Mert lehet, hogy neked is nem igazán az történik az életedben, amit vártál. Vagy nem igazán az szerint, az időzítés szerint történnek a dolgok, amit vártál. Így az elvárásaid nem találkoznak azzal, amit Jézus tesz éppen. Lehet, hogy te is éppen ebben vagy. És Jézus szava ugyanaz hozzánk ezen a helyen, hogy áldott vagy, hogyha nem kérdőjelezed meg azt, amit én teszek. Áldott vagy, ha bízol bennem. A tanítványok elindulnak vissza ezzel az üzenettel. János most se azt hallotta, amit várt, de amit hallott Jézustól, az biztos, hogy a szívébe vágott. János, ne es kétségbe. Ne bizonytalanodjál. És gondoljátok, hogy János hogy fogadhatta ezt az üzenetet? Olyan buta voltam. Hát ő az. Ő a messiás. Hogy kételkedhettem? Ez olyan reménykeltő nekem, mert ahogy olvasom az igét, még a nagy hithősöket, itt van Keresztelő János, akiről azt mondja majd Jézus, hogy nála nagyobb asszonytól nem született. És ő is kétségek közé tudott esni. És hát ha látom a saját életemet, én is azon a helyen találom magam néha. Amikor nehézségek között vagyok, nem értem Istent, hogy Uram, nem tudom összerakni a képet, mi történik? Hol vagy? Hol a te ígéreted, a hűséged, a szereteted? Olyan vigasztaló, hogy ők is átmentek ezen. Ez nem furcsa, hogy néha mi megyünk át. De tetszik nekem nagyon, amit látok Keresztelő Jánostól, hogy a kétségek között ő Jézushoz ment. Amikor nem értette, hogy mi történik, elküldte a követeit, hogy Jézus mondjon neki választ. Ez volt a jó megoldás. Kérdezted már valaha, vagy hallottad ezt a kérdést, hogyha Isten szeret engem, akkor hogyan történhet ez az életemben? Hogyha valaki szeretne éretten gondolkodni hívőként, máshogy teszi fel a kérdést. Nem az, hogyha Isten szeret, hogyan történhet ez az életemben, hanem Isten, én tudom, hogy szeretsz, de nem értem, hogy mi történik. Ez teljesen más. Mert az, hogyha valaki azt mondja, hogy nem értem, hogyha szeretsz, akkor hogy történhet ez velem, ez az ember a saját körülményeit, vagy Isten szeretetét a saját körülményeink keresztül látja. És ha minden jól alakul, akkor tudja, hogy Isten szereti. Ha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor nem érti, hogy Isten hogy szereti. Az érett keresztény, vagy az érett hívő tudja, hogy Isten szereti, és ezen keresztül látja az élete körülményeit. Azt mondja a Biblia, az 1 János 4, hogy nem lehetett nagyobb bizonyíték afelől, hogy Isten szeret minket, hogy meghalt értünk a kereszten. Ennél nagyobb bizonyíték nincs. És nem is kell. Isten szeretetéről beszél a kereszt mindig. És hogyha ezt tudod, akkor nem bizonytalanodsz el olyan időkben, amikor látszólag a dolgok nem jól alakulnak. Így folytatódik a történet, amikor azonban elmenőben voltak ezek a követek, elmentek Jánoshoz, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába, szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki puha ruhába öltözött embert látni, hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldtem előtted követemet, aki előkészíti előtted az utat. Bizony, mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Érdekes, nem? Figyeld meg! Miért mentetek ki Jánoshoz, kérdezi az emberektől, egy szélingadt a nátszálat látni? Egy embert, aki ide-oda hajol az emberek véleményétől? Hát, Keresztelő János nem ilyen ember volt. Ő volt a szél, ami tépázta a nátszálakat, nem? Egy nagyon határozott ember volt. Kimentetek hozzá, mert ő puha ruhákat hordott? Hát nem, ő tevesző ruhát hordott, és szöcskét evett. Kinélt a pusztában, és hirdette az igazságot kompromisszum nélkül. Egy nagyon erőteljes ember volt. És ő az, akiről Malakiás próféta 400 évvel előtte írt, hogy lesz majd valaki, aki a messiás előtt jár. És nem megdöbbent, amit Jézus mond itt róla, hogy nem született asszonytól nagyobb ember, mint Keresztelő János. Ezt Jézus mondja róla. Nagyobb, mint Dávid, nagyobb, mint Mózes, nagyobb, mint Ábrahám. Nincs hozzá hasonló, aki asszonytól született. Érdekes, hogy ezt a részt János már nem hallotta. Jöttek a követek, Jánosnak kérdése van, mit mondjunk neki? Mondjátok azt, hogy áldott vagy, ha nem botránkozol meg. Ők el. Amikor már elmentek halló távolságon kívül, na hadd mondjak még pár dolgot Jánosról. Ő aztán nem semmi. ő nem egy szélinga tanácsán. Ő az én követem, aki előttem jár, aki a pusztában hirdette az igazságot, akitől nem született nagyobb, aki asszonytól nem született nagyobb, mint ő. Ezt János már nem hallotta. Nem is ezt kellett hallania. Ezt lehet, hogy nekünk kell hallani róla. És én nekem úgy tetszik az, hogy Jézus ezt meg tudja tenni a mi életünkkel kapcsolatban is. Amikor olvassuk az igét, akkor Isten igéje szól hozzánk, és rámutat területekre az életünkbe, ahol meg kell változnunk. Ahol az életünk még egy kis nyújtásra szorul. Hogy Tamás, ott azon a területen még nem hasonlítasz az én fiamra, Jézus. Hadd formáljalak át. És Isten ezt a munkát szeretné végezni bennem. De közben az angyalainak azt mondja, hogy nézd a Tamást, hogy az én fiam, gyönyörködöm benne. Nézd a Váci gyülekezetet, ők az enyémek. Ők hitben járnak, dicsérnek engem, imádkoznak, a szemem fényei. Tamás, honnan tudod, hogy Isten ezt mondja? Kihallgattam. Nem, onnan tudom, ahonnan te is tudhatod, ha elolvasod az énekek énekét, onnan tudhatod, hogy a te urad mit gondol rólad. Az énekek éneke egy szerelmes könyv, amikor a király szerelmes éneket énekel a mennyasszonyáról, akiben gyönyörködik. Ez egy valódi király és egy valódi mennyasszony, de egyben egy gyönyörű kép arról, ahogy a király, a mi Jézusunk, gyönyörködik az ő mennyasszonyában, bennünk. Mi vagyunk a mennyasszony. És Jézus szenvedélyesen, szeretetteljesen, gyönyörűen beszél a mennyasszonyáról. Gyönyörködik bennünk. Ezek az Úrunknak a gondolatai felőlünk. Hát ezt nem sokszor halljuk mi Jézustól így, nem? De azért gondolom, hogy nem ezt mondja sokszor, mert nem ezt kell hallanunk, hanem olyat, mint amit Keresztelő János is hallott, hogy ne kételkedj, bíz bennem. Jézus még folytatja a munkát bennünk, és szeretne átformálni minket, hogy ne magunkra hasonlítsunk, hanem ráhasonlítsunk. Amit a fülembe enged jutni, az ez, hogy Tamás, gyere, járj velem, átformálom az életed. Kihívásokká állít, és szabaddá akar tenni. Amikor János hallotta Jézus szavait, akkor megfették őt. Hogy lehettem ilyen buta? Miért kételkedtem? De ettől a mondattól lett szabad a szívében. És ettől lettek helyesek az elvárásai. Tudod, hogy Keresztelő János többet nem jöhetett ki a börtönből? Hanem lefejezték. És Keresztelő János azt várta, hogy láthassa Isten országát, és előbb látta, mint gondolta. Ott állt Isten jelenlétében. Isten minket is kihívás elé állít, de gyönyörködik bennünk. Amikor Jézus megkeresztelkedett és kijött a Jordánból, azt mondta az Úr hangja a mennyből, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És mi Krisztusban vagyunk ma. De hát Tamás, az én életem egyáltalán, ha te életed Krisztusban van, akkor Isten gyönyörködik benned. Jézus miatt. De azt mondja még Keresztelő Jánosról, hogy de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Kiről beszél itt a Biblia? Rólunk. A legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint Keresztelő János. Ez hogy mi? Azt mondta az előbb Jézus, hogy nem született nála nagyobb asszonytól. Igen. De a mennyek országában a legkisebb és nagyobb nála. Hogy lehet ez? Keresztelő János az utolsó ószövetségi próféta. Az új szövetségben találkozunk vele, de ő az utolsó a proféták közül, aki az ószövetséghez tartozik. Jézus, amikor meghalt a kereszten a bűneinkért, akkor indult el az új szövetség. Akkor indult el az a szövetség, ami abban áll, hogy ő meghalt a bűneinkért, és megtisztított. Keresztelő János ennek még nem volt a része. Ő nem ismert olyan dolgokat, aminek már mi az ismeretében vagyunk. Nem volt része olyanban, amiben mi már benne vagyunk. Mi Isten fiai vagyunk. Azzal, hogy ő meghalt a kereszten, elment a Golgota hegyére, és egy durva fakereszten odaszegezték, és a vére értünk folyt, ezzel lehetett szabad az út nekünk Istenhez, és most Isten fiai vagyunk. Ez nagyobb dolog, mint ami Keresztelő Jánosnak adatott. A legkisebb így Isten országában nagyobb, mint Keresztelő János. Gondold el! Azt mondja az új szövetség, hogy milyen kiváltság nekünk, milyen hihetetlen, bámulatos dolog, hogy Isten fiainak neveztetünk. Nekem vannak különleges barátaim, emberek, akikre nagyon felnézek. Emberek, akik valóban nagyon tiszteletre méltó emberek. Remélem, ők is a barátuknak tekintenek engem, de nincs olyan kapcsolatom ezekkel az emberekkel, mint a fiaimmal. Ők az én fiaim, hozzám tartoznak. Márkó, Barnabás, Dani, ők a fiaim. És gondold el, hogy milyen kiváltság nekünk ez, hogy Isten fiai lehetünk. Örökbefogadottak. A mennyek országában a legkisebb gyermek is nagyobb, mint Keresztelő János. Mert olyan dolgokban lehet része, amiről Keresztelő János csak álmodott. Amikor ír Péter a prófétákról, azt mondja, hogy ők vakarták a fejüket, és nem értették ezt az üdvösség dolgot. Nem tudták összerakni. Mi már ebben lehetünk. És ezt mondja utána az ige, mert minden próféta és a törvény János idejéig próféta, 12. fős, bocsánat, Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Jó, mi ez a mondat? Hogyha van olyan fordításod, mint nekem, akkor látod, hogy itt alul, jobb alul van hozzá fűzve egy megjegyzés. Ennek a mondatnak kétféle értelmezése lehet, mert a görög nem elég egyértelmű. És az egyik értelmezés azt mondja, hogy a mennyek országot erőszakos emberek támadják. Ez is igaz, ugye Keresztelő János börtönben van, és Heródes le is fogja fejeztetni őt. Ez az egyik oldala a mondatnak. A másik azt mondja, hogy a mennyek országa erővel megy előre, de erőszakos emberek hatalmukba kerítik, erőszakos emberek megragadják. Mit jelent ez az értelmezés? Ez azt jelenti, hogy Isten országát erővel kell megragadni. Határozottan kell megragadni Isten országát. Passzív módon senki sem része Isten országának. Nem mondja, hát remélem, hogy megtérek, hogy ki tudja, mi lesz. Így senki nem lesz része Isten országának. Hanem ha valaki hittel megragadja Isten igazságát, az lesz része Isten országának. Melyik az igaz? Nem tudom. Szerintem mind a kettő. Spurgeontől olvastam ezt, és figyelj erre, hogyha szolgálatban vagy, lehet, hogy te is ismered ezt. Spurgeon írja, hogy gyakran meghallotta emberek panaszkodását arról, hogy az a szolgálat, amiben benne voltak, nem igazán tűnt gyümölcstermőnek. Volt egy gyerekszolgálati munkás, aki odajött hozzá, és azt mondta, hogy én évek óta szolgálom Istent, és nem látom a gyermekek megtérését. Nem látom, hogy az én fiaim, meg lányaim, akik ott vannak, az én gyermekeim a gyerekszolgálatban, ők megtérnének. Azt mondta erre Spurgeon neki, hogy nem is lehet egy embernek olyan gyümölcse, hogyha nem engedi, hogy Krisztus lelke először az ő lelkében elvégezze azt, hogy kétségbe esetten vágyjon az emberek megtérésére. Ha nem így megy be a gyerekszolgálatba, hogy én, Uram, én a lelkem mélyből vágyom ezeknek a gyermekeknek a megtérésére, azért vagyok itt, akkor nem is fogja látni ennek a gyümölcsét. Ha nem ő erőszakkal, vagy határozottan megy oda Isten el, és mondja, hogy Uram, én a te lelkeddel akarok szolgálni. Én látni akarom a te munkádat. És ennél kevesebb nem kell. Akkor nem fogja látni Isten munkáját. Mert minden próféta és a törvény János ideig profétált, és ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt, akinek van füle, hallja. Ezt most nem fogunk időt tölteni, de ez egy érdekes rész. Ugye föltették Jézusnak a kérdést, hogy ez a Keresztelő János, ő Illés? És amikor Keresztelő Jánost kérdezték meg erről, a János egyben olvasuk, akkor ő határozottan mondta, hogy nem én vagyok Illés. De Jézus utána azt mondta, hogy hát ha el tudjátok fogadni, hogy ő Illés, igen, ő az. Ezt nem értem, nem is fogod most még, hogyha nem tudod. Majd a Máté 17-ben beszél erről Jézus, és ott kapunk rá magyarázatot, menjünk tovább most. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furjáztunk nektek, és nem táncoltatok, síratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az ember fia, eszik és iszik, és azt mondják, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetéje által nyer igazolást a bölcsesség. Jézus azt mondja, hogy minek nevezem ezt a nemzedéket. ez a nemzedék, akiről beszél itt, ez volt az a nemzedék, ami elutasította őt. Egy lázadó nemzedék volt. Eljött a király, megmutatta, hogy ki ő, mik a tettei, mik az elvei, és ők elutasították Jézust. Eljött Keresztelő János, az ő prófétája, és ő egy önmegtartóztató ember volt. Emlékeztek, hogy ő nem evett, nem ivott úgy, mint más. Ő szöcskét evett, a pusztában élt, fügén élt, és azt mondták rá, hogy de fura ember, olyan ördögfajzat. És amikor eljött Jézus, akkor ő meg együtt evett a bűnösökkel. Leült velük egy asztalhoz, és evett, ivott, és ünnep volt körülötte. És azt mondták rá, hogy falánk és részeges. Ha Keresztelő János nem evett, akkor azért volt rossz. Ha Jézus evett, akkor azért volt rossz. Ismeritek a viccet, hogy van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka. Neki sehogy nem volt jó. Ő ezért, ő azért. Amikor siratót énekeltünk, nem gyászoltatok. Amikor ünnepelni kellett volna, nem ünnepeltetek. Hát mi, hol tartotok ti? Mondja itt nekik Jézus. Melyik jó nektek? Semmi nem jó nektek. Figyeljétek meg, mindjárt megértitek, hogy miért mondja ezt. Amikor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csoda történt, fedni kezdte Jézus, mert nem tértek meg. Jaj, nektek Korazim, jaj, nektek Bétsajda. Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhámban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Jézus körül ott van ez a sokaság, akik elutasították őt, és elkezdi emlegetni azokat a városokat, ahonnan jöttek. Tírus és Szidon. Ezek pogány városok voltak, amik ítélet alá kerültek. De nem róluk beszél itt Jézus, hanem azt mondja, hogy jaj nektek Korazin, jaj nektek Bétsajda. Zsidó városok. Ahová elment Jézus. Ezek a városok ott fekszenek a Galileai tenger mentén. És Jézus sok csodát tett náluk. Jézus tanított ezeken a helyeken. Ha azt mondja itt Jézus, hogy ha a pogányok látták volna ugyanezeket, a csodákat, hallották volna ezeket a ige hirdetéseket, már rég megtértek volna. Kaptatok lehetőséget, láttátok, hogy ki vagyok, de nem kellettem nektek. És így folytatja Jézus, te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, pokolig fogsz levettetni, mert ha Szodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benne történtek, megmaradtak volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Szodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Három város. Korazin, Bétsajda és Kapernaum. Ez három város, ami ott fekszik a Galileai tenger északi részén. Ezek jómódú, gazdag városok voltak, ahol Jézus sok időt töltött. A 8. és 9. fejezet csodái ezeken a helyeken történtek. Hallották Jézus tanításait. Jézus kiküldte a tanítványait. Ha valaki megtérhetett volna, és bizonyságot nyert arról, hogy kicsoda Jézus, akkor ők azok. Kapernaum, az égig emelkedsz. Tudod, hogy Kapernaum volt az a hely, ahol Jézus lakott egy ideig? Amikor Galileában szolgált, ott élt Kapernaumban. És Kapernaum elutasította Jézust. Ha ma elutazol Izraelbe, akkor elmehetsz ezekre a helyekre. Meglátogathatod Bétsajdát, Korazint és Kapernaumot. Egykor fényes, gazdag városok voltak, ma egy régészeti lelőhely, nem lakik ott senki. Pedig a logika ellent mond mindennek, mert ezek gyönyörű helyen feküdnek. Bámulatos hely, gyönyörű vidék, és mégis pusztaság. Nem sokkal később, mikor Jézus ezt mondta, ezeket a városokat lerombolták, és azóta is eltelt 2000 év, és pusztaság. Én azt gondolom, hogy ezek a városok intőjelek nekünk. Intőjelek azoknak, akik elutasítják Isten közeledését. Mert amikor Jézus említi ezeket, ők voltak, akik ilyen szkeptikusan, ilyen cinikusan gondolkodtak. Amikor hallották az igehirdetést, hogy mit beszél ez nekünk? Azt se tudja, miről beszél. Mit papol ez itt? Miről beszél? És elutasították Jézust. És eljött rájuk a pusztulás. Nem azért, mert Isten megbüntette volna őket. Egyáltalán nem. Hanem Jézus pont azért jött, hogy a pusztulástól mentsen meg minden embert. Amire a saját bűnei viszik az összes embert. Jézus eljött, hogy megmentsen minket ettől. És az a vágya, hogy mi ne utasítsuk előtt. ez legjobb példa erre az, amikor valaki fuldoklik a tengerben. És ő maga nem tudja, hogy bajban van. Dobnak neki mentőmellényt, és ez dobja vissza. Dobnak neki mentővet, dobja vissza. Mennek oda emberek, hogy segítsenek, és ő meg löki el magát, hogy nem kell, nem kell. Mert ő maga nem tudja, hogy bajban van. De a Biblia szerint azt mondja az ige, hogy minden ember vétkezett. És hiával van Isten dicsőségének. És minden ember a maga bűneiben van, és ha így hal meg, elkárhozik. Ezért mondja a Biblia azt, hogyha te hallod ma Isten igéjét, akkor ne utasítsd el, ne keményítsd meg a szívedet. Jézus nem azért jött, hogy elvegyen tőled valamit, hanem hogy megmentsen a pusztulástól. Hogy az ő országába tartozhass. Hogy Isten gyermeke lehess. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasztallak, atyám, menj és földura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jézus ott áll ezek között, az emberek között, akik elutasítják, de ott vannak az ő tanítványai, az ő kis drága kisgyermekei, ahogy itt fogalmaz. És dicsérni, elkezdi hangosan dicsérni Istent, hogy Uram, te olyan jó vagy, mert felfedted ezt az igazságot nekik, az én kisgyermekeimnek. Ami rejtve van a világ bölcsei elől, a nagy tudósok elől, farizeusok is írástudók, ők elutasították ezt, de ezek az egyszerű emberek, ők elfogadtak engem. Elfogadta királynak. Észrevetted, hogy a gyermekek mennyire nyitottak Istenre? Hogy mennyire érdemes foglalkozni a gyermekekkel? Én azért szeretek, múlt héten is részt vettem a gyerekszoliban, annyira szeretek velük foglalkozni, mert a szívük nyitott, és mint egy szivacs szívja be Istennek a tanításait. És ahogy idősödnek az emberek, egyre keményebbek. Miért van ez így? Azért, mert egyre többet tudunk az életről, nem? Hát most már tudom, hogyan működnek a dolgok. Már elvégeztem az egyetemet is. Képzett vagyok. És ez hoz egy keménységet az életünkbe. Semmi bajom nincs a képzéssel, nehogy félreértsd. De érdekes, azt mondja a Biblia, hogy azok az emberek, akik bölcsnek tartják saját magukat, azok jutnak hiába valóságokra. A legtöbbször a nagy professzorok, meg a doktor-doktor ez, doktor az, hiába valóságra jutnak a gondolkodásukban, mert nem látnak túl azon, amit tanultak. Azt gondolják, hogy ők tudják, hogy hogyan működik az élet. A Róma 1 mondja azt, hogy azok, akik bölcsnek tartották magukat, bolondokká lettek. Rossz a képzés, rossz iskolába járni, dehogy is. De hogyha te szeretnél sokat tanulni, Isten áldjon meg benne, de ne felejtsd el a példabeszédek 3-at, hogy teljes szívedből bízz az Úrban, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj ő rá, és ő ögyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd magad bölcsnek! Ha van pár diploma a faladon, vagy szeretnél tovább tanulni, ne felejtsd el ezt az igeverset. Minden utadon gondolj rá, és teljes szívedből bízz benne. Azt mondja Pál Timóteusnak, igyekezz kipróbált embernek megállni. Tanulj tovább, Timóteus, de tanulmányozz Isten igéjét. Ha szeretnél valami az életben előre jutni, akkor ez legyen az első tanulmányod, Isten igéje. Tanulmányozd Isten igéjét, hogy bölcs legyél. Amikor Péter és János szolgáltak, látjuk az abcselben, Jézus már a Jézus mennybe menetele után, a farizeusok álltak és csodálkoztak, hogy lehet ezekben ennyi bölcsesség? Hát ezek tanulatlan emberek, hát halász emberek Galileából, hogy szólhatnak így Istenről? Tudod, mi a következő mondat az igében? De felismerték, hogy azok Jézussal voltak. Ez a kulcs. Hogy szólhat belőlük Isten ennyire? Hogy lehet bennük ennyi bölcsesség? Mert ők Jézussal voltak. Amikor Jézussal vagyunk, Isten igében időt töltünk, értelmet nyerünk az élethez, bölcsességet nyerünk a döntésekhez, mert minden értelem és lelki belátás, minden bölcsesség ő benne van, Jézus Krisztusban. És az az ember, aki vele időt tölt, ezt a bölcsességet nyeri meg. Atyám, köszönöm, hogy elrejtetted ezt a bölcsek elől, és kinyilatkoztattad ezt a gyermekeidnek, akik alázatosan jönnek eléd. Senki sem ismeri az atyát, csak a fiú. És a fiú sem, csak is az atya. És akinek az atya, és akinek a fiú ki akarja jelenteni. Hogyan ismerhető meg Isten? Egyedül Jézuson keresztül. Isten nagy. Elég körülnézned a teremtésben. Nem olyan rég voltunk egy kiránduláson a gyerekekkel, egy erdei kiránduláson, éjszaka, szarvasbőgésen voltunk, és sötét volt, és lehetett látni a tejutat. És hihetetlen az, hogy mekkora ez a galaxis, amit Isten alkotott, a tejút. Nem számoltam ki, olvastam róla, a tejút hosszúsága 100 millió fényév. A szélessége 10 millió fényév. Ez azt jelenti, hogy ha fényével utazol, 300 ezer kilométerre mész másodpercenként, másodpercenként 7-szer meg tudnád kerülni a Földet. Na ezzel a sebességgel kéne 100 millió évig utazni, hogy az egyik végéből elmenj a másikig. És ez csak egy galaxis a sok közül. És azt mondja a Biblia, hogy Isten az univerzumot meg tudja mérni az araszával. Mekkora Isten? Jó nagy. Hogy lehet ekkora Istent megismerni? Úgy, hogy ez az Isten emberré lett. Hogy lehet egy ekkora Istenhez közel menni? Úgy, hogy ez az Isten jött közel hozzánk. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, az egyszülött fiú dicsőségét. Ha szeretnéd ismerni Istent, akkor nézd rá Jézusra. Fülöp, az egyik tanítvány, mondta ezt Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég. Azt hitt, hogy valami nagyon okosat mondott, aztán egyáltalán nem mondott okosat. Jézus azt mondta, hogy hát egy ideje veletek vagyok, Fülöp. És nem láttál, hogy az atya én bennem van, én az atyában. Aki engem lát, az látja az atyát. Ha szeretnéd ezt az Istent ismerni, akkor tölts időt Jézussal. Ő benne látod, hogy milyen Isten irgalma, milyen Isten szeretete, hogy mit gondol Isten rólad. Akinek a fiú ki akarja jelenteni, ez vagy te, ez vagyok én, ezek vagyunk mi. Jöjjetek én hozzám, ezek az utolsó versek, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tudjátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító és az én terhem könnyű. Dicsőséges szavak Jézustól. Gyertek hozzám. És ott vannak ezek az emberek körülötte, akik ilyen lázadó, elutasító emberek. Gyertek hozzám. Gyertek ide. Ha tanulni akartok tőlem, tanuljátok meg, hogy milyen az én igám, hogy ez könnyű és gyönyörűséges. És tanuljatok meg megnyugodni. Találjatok megnyugvást. Jézus senkit nem utasít el, aki hozzájön. És hívja az embereket magához, hogy gyertek hozzám. Gyertek ide hozzám. Lehetünk olyan emberek, akik válaszolunk erre a hívásra. Lehet, hogy gondolod, hogy ó, hát én már hívő vagyok, de akkor is mondhatod, hogy Uram, ha van az életemben bármi, amivel lázadok a te terveid ellen, amivel ellenállok a te munkának, ahol nem fogadom el azt, amit te választottál az életemre, akkor Uram, most kész belőlem. Mert én szeretnék odajönni hozzád újra. Leülni a lábadhoz, és megtanulni azt, hogy milyen vagy te. Hogy a te terhed az könnyű és gyönyörűséges. Hogyha úgy érzed, hogy az életed nehéz, hogy le vagy terhelve, akkor szóljon neked ez a hívás. Jézus hív téged, gyere hozzám, ismerj meg engem. Barnabásért az előbb imádkoztunk, és ő 2 éves. Ő az, aki abszolút bízik bennünk szülőkként. Még nem tudja. De Barnabás, amikor éhes, akkor oda megy a hűtőhöz, és keres magának valamit. Nem is gondol arra, hogy hát azt a hűtőt néha föl kell tölteni. És hogy honnan lesz neki étele? Tudja, hogy ott, ha oda megy, ott van mit enni. És nem gondolkodik azon, hogy apának lesz elég pénze, vagy ki tudja fizetni a csekkeket. Ő így megy, és éhes, akkor kaja kell, megy, és bízik a szüleiben. Vagy amikor megyünk valahová, indulunk a autónkkal, ő az első, aki bepattan. A székében nem szeret beülni, de az autóban nagyon szeret lenni, és alig várja, hogy menjünk valahová, jönni akar velünk. Fogalma nincs, hogy hova megyünk. Tehát így ötlete sincs, hogy éppen hova megyünk, de ahova ők mennek, oda akarok menni én is, gondolja. Én szeretném, hogyha így tudnánk jönni Istenhez. Hogy ezzel a gyermeki bizalommal tudnánk lenni a mi Istenünk felé. Ahogy itt mondja, hogy Uram, te ezeknek a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad magad, mert bíznak benned. A mennyei atyában. Lehet, hogy nekünk is szól a hívás, hogy gyertek hozzám, és bízatok bennem így. Ahogy Barnabás bízik bennünk. Milyen példa ennek a gyermeknek a bizalma? Gyere hozzám, és bíz bennem. Lehet, hogy nem érted, hogy éppen mi történik az életedben, mint Keresztelő János. De bíz bennem. Gyere ide. Fogadd el az én szeretetemet. Fogadd el az én tervemet az életedre. Az jobb bárminél. És hogyha úgy érzed, hogy eddig elutasítottad Istent, akkor figyelj erre a hangra, amit ma hallottál. Mert Jézus ma is vár rád, hogy gyere. Hogy gyere és fogadd el őt. Ő nem utasít el téged. Ő nagyon szeret téged. És attól, hogy mi már elfogadtunk, mi nem lettünk jobb emberek. Mi véren megváltott emberek lettünk. Ez a különbség. De gyere és legyél Isten családjának a része. Ha meg vagy fáradva, akkor is hív Isten téged. Gyere és frissülj fel nálam. Mennyi atyán, köszönjük ezt a részt az igéből. Köszönjük a Máté evangéliumát. És Jézus, mi látjuk, hogy te vagy a király. Mert te vagy az, aki jogosan ülhetsz Dávid trónján. Te vagy az, akinek jár a hódolat. Te vagy az, aki előtt futott a prófétát, Keresztelő János. De nem csak innen tudjuk, Jézus. Hanem onnan is, hogy te vagy a mi királyunk. Te vagy az, aki ülsz az életünk trónján. És köszönöm, Uram, hogy ezt nem veszed át erővel, hanem hívsz mindenkit magadhoz, aki vágyik rád, aki bízni akar benned, aki el akar fogadni királynak, aki ellenségként élt, aki elutasított, aki szkeptikus volt, cinikus volt, te ezeknek az embereknek azt mondtad, hogy gyertek most. Ha hallod Isten igéjét, akkor ne keményítsd meg a szívedet. Kérjük, Uram, hogy tedd ezt. És áld meg ezt a Váci gyülekezetet, Uram, ez a te munkád. Áld meg a gyermekeket közöttünk, és neveld fel őket erős férfiakká, Uram. És taníts minket úgy élni, férfiakká és nőkké, és taníts meg minket úgy bízni, Uram, ahogy ezek a gyermekek bíznak. Hogy ne kérdőjelezzük meg a te munkádat, vagy a te ígéreteidet, a te hűségedet, hanem éljünk bizalommal, Uram. Áldotta az, aki nem botránkozik meg én bennem. Erősítsd a mi hitünket, Uram. Mi is találjuk magunkat kétségek között. Erősítsd a mi bizalmunkat te benned, Uram. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és gyönyörködsz bennünk. Azért jó volt ezt hallani, Uram. Köszönjük, hogy a szemed fényei vagyunk, Uram. Olyan jó lesz előtted állni, szemtől szembe látni, Uram. Vágyunk arra a napra, Uram. Köszönjük ezt a mai napot is, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Ámen.